Elértékelődhetnek az európai vállalkozások a koronavírus járvány és az orosz-ukrán háború hatásai miatt. A Capital Consulting Group ügyvezető partnere azt mondta, hogy a megváltozott gazdasági környezetben a legtöbb márka felülvizsgálja a beszállító láncait, de az nem valószínű, hogy lemondanának az olcsóbb termelési költségeket jelentő harmadik országbeli gyártó kapacitásaikról. Idehaza az autó- és gépiparban már beszállítói tapasztalattal rendelkező kis- és középvállalkozások abszolút nyertesei lehetnek a kialakult helyzetnek. Turi Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Évtizedekkel ezelőtt elindult az a folyamat, hogy a nagy európai meg amerikai gyártók áthelyezték a gyártásukat Kelet-Ázsiába, elsősorban Kínába, és most úgy tűnik, hogy különösen itt a COVID miatt kialakuló ellátási lánc problémák miatt, mintha ez változna, de milyen irányba változik? Hova települnek a gyárak? Visszajönnek, vagy máshova települnek? Van még keletebbre hely?
Én úgy gondolom, és ezt alátámasztja egyébként a Capital Consulting Groupnak a legutóbbi autóipari kutatása is, hogy ez valójában iparáktól függ, hogy az iparág hogyan reagál a post-covid és a háború alatti időszakra. Nagyon máshogy reagál mondjuk az autóipar, és nagyon máshogy reagál mondjuk a repülőgépgyártóipar, hogy két nagyon komoly iparágat említsek.
És mitől függ az, hogy hogy reagálnak? A piacuktól függ, vagy a nyersanyag lelőhelyektől, vagy mitől?
Igen, most a nyersanyag lelőhelyek teljesen felértékelődtek, és ugye a globális ellátási láncoknak az egyik átrendeződési hajtóereje az valójában ezeknek a nyersanyag lelőhelyeknek a fellelhetősége, egyrészt másrészt pedig a nyersanyaghoz való jutás esélye. A Financial Times készített egy elemzést, és ez alapján, hogyha 20-35-ig kivetítjük az autóipart, akkor azt láthatjuk, hogy az egyik legkritikusabb ásványi kincs, amire szükség lesz ugye az elektromos autógyártáshoz, ez a grafit. És itt azt prognosztizálják, hogy körülbelül 7-szeresen haladja meg a kereslet a mostani kínálatot. Tehát ez azt jelenti, hogy 13 év alatt kb. 7-szer ennyi kapacitást kellene kialakítani, felépíteni. De ugyanez vonatkozik egyébként a nikkelre, ugyanez vonatkozik a lítiumra. Ugye a lítium az még egy nagyon-nagyon kritikus ásványi kincs, hiszen gyakorlatilag az elektromos autók akkumulátora készítésénél ez egy abszolút alapanyag.
Akkor most az lesz a következő trend, hogy a nagy gyártó bázisok olyan országokba települnek, ahol van nyersanyag? Vagy azért ennyire nem tudnak közelebb menni, mert a szakképzett munkaerő viszont szűkösen lehet ott? Vagy egyébként ezekben az országokban olyan mennyiségű fiatal van, hogy akár képezhetők is?
Nem, igazából ugye próbál az iparág rugalmasan reagálni, és erre úgy reagálnak, hogy gyakorlatilag a nagy márkagyártók, amelyek ugye vezérlik ezt a keresletet, hiszen ők gyártják ezeket a gépjárműveket, végső soron ők rakják össze, és ők adják el, megpróbálják egyből ezeket a bányákat kontrollálni, és a bányáknál jelentkeznek, mint vevők, ami korábban az első szintű beszállítóiknak volt a feladata. Tehát kivették ezt idézőjelbe az első szintű beszállítók kezéből, mert azok már nem tudják azt garantálni, és nem tudják azokat a feltételeket garantálni, ami biztosítja, hogy ezek a nagygyártók hozzájussanak ezekhez az alapanyagokhoz. És ugye ezért lesz nagyon izgalmas, mert alapjában a beszállítói lánc olyan szinten nem fog felborulni, hogy mondjuk XY gyártó fogja magát és fizikailag áttelep. Ilyenek is lesznek, de valószínűleg nem ez lesz a jellemző, azért, mert általában ezek a beszállítók ma olyan környezetben vannak, ahol komparatíve sokkal előnyösebb és alacsonyabb gyártási költségek vannak, és valójában ezeket a gyártási költség előnyöket aknázzák ki a nagy megrendelők. Ergo, ezeket a gyártási költség előnyöket, amely ugye itt elsősorban a munkabér és az egyéb alacsonyabb életszínvonalú országokhoz kapcsolódó költségeknek az alacsonyabb szintje, ezeket továbbra is fenn kívánják tartani, hiszen könnyű belátni, hogyha mondjuk a távol-keletről az USA-ba akarnának vinni valamit, vagy mondjuk Nyugat-Európába szeretnének visszahozni valamit, azért az nem biztos, hogy egy jó döntés lenne költségszinten. Tehát nagyon-nagyon differenciált a különböző iparágaknak, sőt a különböző cégeknek is a reakciója.
Viszont ugye Kínával kapcsolatban többször felmerül az, hogy most már olyan szinten kiszolgáltatottá válik a legtöbb gyártó és a legtöbb iparág. Egyrészt ugye megkerülhetetlen a hatalmas piac, meg a kiépült beszállítói láncok ott, de másik oldalról meg egyrészt az életszínvonal emelkedésével, másrészt egy csomó más dologgal kapcsolatban érdekes lehet diverzifikálni. Ez a folyamat mennyire indult meg? Tehát kacsingatnak-e a nagygyártók másfelé, vagy egyszerűen megkerülhetetlen Kína, és még csak arra sincs nagyon esély, hogy diverzifikáljanak, tehát mondjuk csak egy részét hozzák el onnan.
Hogyha körülnézünk a világgazdaságba, akkor azt látjuk, hogy a világgazdaság következő óriási motorja az indiai gazdaság lesz. Ugye India és Kína összehasonlításában az a nagyon nagy különbség, hogy miközben Kínában ugye a különböző születésszabályozások miatt öregszik a társadalom, és a születések száma csökken, ami most már egy belátható időn belül a gazdasági növekedést vissza fogja fogni. Indiában a népesség az fiatal. És ez a fiatal népesség, ez most egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő ipar és mezőgazdasági környezetben van. Ugye India próbál nyitottabb lenni gazdaságpolitika terén is, és ugye ennek tulajdonítható az is például, hogy az Apple egyik kulcs komponensének a gyártását Kínából Indiába helyezte. De nagyon érdekes, hogy vannak olyan példák is, hogy például bizonyos komponensek gyártását a Japánba viszik, ez ugye ellentmond a magasabb költség, ez valószínűleg a szofisztikáltsági szintben jelent különbséget, tehát a termék szofisztikáltsági szintjében.
Japán, amely ugye egyrésztről már életszínvonalban olyan magasan áll, és a fizetések olyan szinten vannak, hogy az már nem kifejezetten jelent versenyelőnyt, és az országról sem mondható el, hogy egy fiatal ország lenne. Viszont talán az automatizáltság meg a munkakultúra olyan szintű, hogy mégiscsak előnyösebb odavinni?
Hát egyrészt igen, másrészt pedig elég, ha csak belegondolunk abba, hogy a prémium termék mit jelent adott esetben. Tehát ha van mondjuk egy Lexus, annak minden darabját még ma is Japánba gyártják, és hajóval hozzák gyakorlatilag az összes piacra. Tehát vannak olyan termékek és termékszegmensek, amelyeket nem engednek ki a kezükből.
Néhány évvel ezelőtt Közép-Európa, Kelet-Európa is nagyon erősen feliratkozott a beszállítói láncokba, illetve például autóiparban ugye nagy gyárak is ide települtek, például Magyarországra. Ezek a változások a magyar piacot, illetve a magyar vállalkozásokat hogyan érintetik?
Igen, ez nagyon érdekes és izgalmas kérdés. Elég sok KKV ügyfelem volt és van, tehát járom az országot, és kicsit most már közelebbről látom, hogy ez a szegmens ez hogyan vészeli át az időszakot. Én azt látom, hogy a jól működő magyarországi KKV többsége az nagyon jól felkészült. Tehát valahogy előre megérezték azt, hogy lesz egy nyersanyagválság, bekészleteztek, és ennek az előnyeit ugye most ki tudják használni. Másrészt pedig általában ezek a magyarországi KKV-k, ezek nagyon stabil beszállítók voltak a múltban is, lehet rájuk számítani, és ez a státusz, ez nagyon-nagyon megerősíti a pozícióikat. Tehát én azt látom, hogy a magyar KKV-knak az a szegmense, aki klasszikusan második szintű vagy harmadik szintű beszállítóként működik, kifejezetten mondjuk a gépgyártásban például, azok ebből a válságból még megerősödve is kerülhetnek ki, hiszen lehet, hogy többlet feladatokat is fognak kapni, és többlet feladatokat is hozzájuk delegálnak majd az anyacégek.
Turi Ferencet, a Capital Consulting Group ügyvezető partnerét hallották.
Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
20 perc után a hazai tőzsde 0,5%-kal gyengül 44.107 ponton jár a BUX, 0,8%-kal csökken az OTP 10.410 forinton, a MOL 0,5%-kal gyengül 2.604, stagnál a Richter 8.190 forinton, míg a Magyar Telekom most már 6%-os mínuszban 315 forinton, 406 forint 80 filléren az euró. De milyen az európai tőzsdei hangulat, főleg úgy, hogy este rakéta becsapódás volt Lengyelországban? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTB munkatársát. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Hát a reggelt is egy enyhe ilyen idegességgel kezdtük, ami a piaci hangulatot illeti, tehát mínuszban kezdtek ugye a főbb részvényindexek Európában, és úgy természetesen Ázsiában is. Itt, ahogy említetted, a rakétabecsapódásnak volt köszönhető ez a pánik és ez a negatív hangulat. Ugye ez tegnap este történt, a S&P 500, illetve amerikai index azonnal 1%-ot zuhant, tehát tényleg érezhető volt a pánik. De miután Joe Biden egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy nem orosz rakéták voltak, hanem több mint valószínű, hogy ugye ukrán légelhárító rakéta csapódhatott be, akkor ugye ebből a szempontból egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, de vélem szerint itt a volatilitás és az idegesség mindig itt van, mert ugye nem tudjuk még mi a 100%-os hír, ugye Joe Biden is azért figyelmeztet, hogy nyugodtság legyen ha a fő szempont, és aztán ugye meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Egyébként egy friss információ, ez nem a tőzsdékhez kapcsolódik, de egy lengyel tábornok, Roman Polko nyilatkozott a Radio Z adásában reggel, és azt mondta, hogy Lengyelországnak légvédelmi eszközöket kell adnia Ukrajnának, hogy ne fordulhasson elő újra egy hasonló incidens, és azt mondta a tábornok, hogy egy háború nem azzal kezdődik, hogy lebombáznak egy traktort. Nyilván arra célzott, hogy a rakéták egyébként egy mezőgazdasági üzemet találtak el. Említette azt, hogy azért a piaci pánik valamelyest alább hagyott, viszont azért meglehetősen fagyos a hangulat mostanában a kriptotőzsdéken. Hogy áll az a piac jelenleg?
Hát ott azt hiszem, hogy a legnagyobb akció van, hiszen ugye köztudott, hogy az FTX kriptotőzsde bedőlt, hiszen ugye nem tudta a kiutalásokat végrehajtani az ügyfélek részéről, magyarán az ügyfélek nem kapták meg a befektetett pénzüket, és úgy néz ki, hogy jelenleg már nem is fogják megkapni. Tehát ugye likviditás miatt, vagy likviditás hiányban szemben lényegében az FTX, amely ugye már csődeljárásban van. És ugye itt figyelmeztettek az elemzők, és még mi is beszéltünk itt ugye egy hét a szerdán, hogy bármilyen más kriptotőzsde, de akár vagyonkezelői vállalat lehet rákapcsolódva valamilyen szinten erre a kriptotőzsdére. És ez most be is bizonyosodott, hiszen a Wall Street Journal adott egy nagyon érdekes cikket, ahol már egy újabb kriptotőzsdéről beszéltek, a BlockFi-ról, szintén csődeljárás alatt van, szintén olyan problémák vannak, hogy nem tudják kiutalni a pénzeszközöket az ügyfeleknek. Úgyhogy ugye egy láncreakciót indított el az FTX, most főleg a kriptópiacon, ahol ebben az évben már mondjuk a Bitcoin 65%-ot zuhant, de itt az elmúlt napokban ilyen 20-30%-ot zuhant nekünk a Bitcoin, ugye a legnagyobb kriptovaluta. És hát itt kérdés még az, hogy ugye, hogy ezekre a kriptotőzsdékre milyen más vagyonkezelői vállalatok lehetnek rákapcsolódva, ahol ugye már szintén egy komolyabb problémát is okozhat majd a jövőben, úgyhogy erre mindenféleképpen érdemes figyelni és biztonságban tartani a pénzeszközeinket.
Előfordulhat, hogy ez elindít egy láncreakciót? Vannak ilyen, hát ezt nem mondom, hogy várakozások, de inkább ilyen félelmek?
Vannak igen, hiszen ebben a cikkben szintén megjelent az is, hogy ugye nem tudni lényegében, hogy a likviditás kibiztosította, vagy milyen más vállalatokkal, pénzügyi intézményekkel voltak kapcsolatban, ahol esetlegesen hitelt vettek fel, tehát már bankok is ugye itt vannak, úgyhogy tényleg ez egy nagyon összetett történet, nagyon összetett dolog, és egy ilyen kriptovaluta mondjuk ugye hitelekből finanszírozta bizonyos költségeit, akkor ugye ott már probléma lehet, hiszen hitelképtelenné vált ez a vállalat, ugye, és itt már két vállalatról beszélhetünk. Tehát tényleg nagyon, nagyon vékony most ez a jég, és ugye bármi kijöhet még ebből, úgyhogy tényleg nem szeretnék én sem olyan pánikot itt kelteni, de mindenféleképpen legyünk óvatosak ebben a nagy volatil helyzetben.
Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Szépen köszönöm, további szép napot kívánok, sziasztok!